kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim az igehirdetés alapigéjét, amelyeket választottam János evangéliumából, Szent Háromság ünnepére a 14. fejezetből és a 16. fejezet 7. versétől a 15. versig a következőképpen. Ezt mondja az Úr Jézus: én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Urunk, szentelj meg minket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban, Szent Háromság ünnepén joggal tehetjük fel azt a kérdést, hogy mi is a Szent Háromság, vagy ki is a Szent Háromság. Szeretnék néhány sort felolvasni egyik egyetemes hitvallásunkból, ami összeköt bennünket a világ összes keresztjénével, mindazokkal, akik a Szent Háromságot vallják, mert vannak olyanok is, akik nem vallják a Szent Háromságot. Természetesen őket nem lehet keresztényeknek nevezni, de nem az unitáriusokat szeretném bántani, csak annyit elmondani, hogy az unitáriusok nem keresztények, bármennyire is hozzánk akarnak tartozni, és bármennyire is úgy gondoljuk, hogy hozzánk tartoznak. Keresztény az, aki Jézus Krisztus követője, aki Jézus Krisztusra hallgat. Ők viszont a Jézusról szóló tanítást teljesen másképpen értelmezik. Nem vallják az Atya, Fiú, Szentlélek egységét. Fontos tudnunk nekünk a Szent Háromságról. Mi is a Szent Háromság? Egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egyenlő a dicsőségük, egyformán örök a fennségük. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. De mégsem három az örökké való, hanem egy az örökké való. Ugyanúgy nem három a teremtett, és nem három a végtelen, hanem egy a nem teremtett és egy a végtelen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. De mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható. Ugyancsak Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Testvérek, nem szeretném tovább olvasni, mert nem intellektuális ismeretre kell nekünk szert tennünk. És abban, amiben nagyon különbözik az ünnepek sorában a Szent Háromság, fontos dolog rejlik. Hiszen minden egyes egyházi ünnepünkben van valami akció, valami esemény. Karácsonykor Jézus születése, pásztorok, bölcső, újszülött, jászolban mennek, jönnek, napkeleti bölcsek és sok-sok minden. Eseménnyel van tele. Aztán közeledünk a böjthöz, Jézus böjtöl, mi is böjtölünk, események vannak. És aztán jön nagypéntek, ahol Jézus megfeszítik, megint egy esemény. Jön Jézus feltámadása. Jézus feltámad, mennek a tanítványok, szaladnak, aztán együtt vannak. Utána jön a mennybe menetelnek az ünnepe, amikor Jézus mennybe megy, megint valami akció történik, és a pünkösd is egy cselekmény, egy esemény. Az Isten szent lelke kiárad erre a földre. Kiárad a Jeruzsálemben igét hallgató gyülekezetre, és több mint 3000-en megkeresztelkednek. De hát a Szent Háromságot ilyen módon nem tudjuk megfogni. Hát egy olyan fogalom, ami nincs fogás, igazából véve. Karácsony kézzelfogható, látható, ugye? Vannak ennek mindenféle megjelenülési formái. Elképzelhető, mert esemény. De a Szent Háromság az valahogy úgy távol áll tőlünk, pedig sokkal közelebb van hozzánk, mint ahogy gondolnánk. A Szent Háromság tant nem inkább megérteni, mint tapasztalni lehet. El lehet valamilyen módon intellektuálisan is gondolkodni erről a kérdésről, van ennek irodalma, több könyvtárnyi, több tonnányi könyv van a Szent Háromság tanról, okoskodnak benne, de azt hiszem nem az okoskodás itt a lényeg, hanem az, hogy létezik, működik, tapasztalható, és a keresztény ember számára az erőforrást, az életet jelenti a Szent Háromság Istenbe vetett hit, és mindaz, ami ez által eléri a mi életünket. Nagyon lényeges dolog. Tehát nem ismeret, hanem tapasztalat az, ami alapján beszélhetünk a Szent Háromság működéséről. Titok ez az egész, hogy hogyan viszonyul egyik a másikhoz, de mégis működik, és ez a mi szempontunkból a gyakorlat a lényeg. Hiába tudjuk mi a leckét, hogyha az életünkben nincs jelen az ő szent lelke, Isten szent lelke, ami munkálja a mi üdvösségünket az ige és az Úr Jézus által. Azt mondja az Úr Jézus a búcsú beszédeiben, valamelyik alkalommal volt ez az ige, oltár előtti igeként is, hogy elküldöm nektek a pártfogót, katolikus fordítások, azok nem is fordítják le a pártfogót, a paraklétosz kifejezés van ott. Mit is jelent ez, hogy pártfogó? Védő, segítő, vigasztalót jelent. Ha védőre gondolunk, akkor előttünk lehet az, hogy megvédeni valakit. Megvédeni valakit, aki védelemre szorul, mert igazából amit képvisel, azt nem díjazzák a többiek, és védelemre szorul, és így elénk kerülhet a bírósági pereknek a védő ügyvédje, ahol a védőügyvéd a vádlottat hivatott védeni. Védőbeszédet készít és megpróbálja elérni, hogy mentsék fel a vádlottat abban, amiben vádolják őt. És Jézus nem véletlenül használja ezt az értelmet. Eljön majd a pártfogó, aki védőügyéd is egyben. Kinek van itt szüksége védőügyvédre? Nagyon érdekes dolog, és érdemes ezt átgondolni, és erről ilyen formában is hallani. Gondoljunk most nem a mostani bírósági perekre, és nem arra, hogy mi is védelemre szorulunk, bár igaz, hogy mi is védelemre szorulunk, de Jézusnak a perére gondoljunk. Jézusnak két pere volt, főpapi per, amikor a főpapok előtt jelent meg, és ott volt a Pilátus előtti, úgymond világi pere az Úr Jézusnak. Mind a két perben az Istennek a tanúja volt az Úr Jézus, és az Isten mellett tanúskodott az Istenről, az élő Istenről tett bizonyságot. Az volt a Jézus hibája, hogy ezeknek az embereknek, akiknek tanúskodott, nem felelt meg Jézus tanúskodása. Nem hitték el Jézusról, hogy Isten küldte őt, mert nem olyan Istent ismertek, nem olyan Isten ismeretük volt, amiben ez az Isten ismeret, amit Jézus beszélt nekik, beleillett volna. Jézus azért jött, hogy az igazságról tanúskodjon. Az én országom nem egy világból való, mondja az Úr Jézus. Eljött az övéhez, mondja János evangéliuma elején, az övéi nem fogadták be őt, a világ sem ismerte fel őt. Azért kellett meghalnia, mert azt mondták róla, ahogyan már említettem, Isten nem olyan, mint amilyennek mondod. Nem jól tanúskodsz az Istenről. Jézus még mielőtt elítélték volna, bejelenti, hogy eljön a védő ügyvéd, aki ezt az egész hamis dolgot, amit itt műveltetek emberek, újra fogja tárgyalni. Újra kezdődik az én perem, ahol azokból, akik vádoltak, vádlottak lesznek. Azokból, akik vádoltak, vádlottak lesznek. Isten nem hagyta jóvá Jézus halálát. Ha jóvá hagyta volna, akkor nem történt volna utána semmi, hanem az Úr Jézus feltámadt, az Úr Jézus mennybe ment, és elküldte a pártfogót. Elküldte, és világos, amit Jézus mond, hogy majd eljön a pártfogó, eljön a Szentlélek, és három dolgot fog tenni. Leleplezi a bűnt, kijelenti az igazságot, és elmondja azt, hogy megítéltetett a világnak a fejedelme. A Szentlélek elvezet bennünket a teljes igazságra. A Szentlélek tud bennünket elvezetni a Szent Háromságnak a megértésére, úgymond használatára, hogy milyennek a jelentősége. Kérdés, hogy engedjük-e magunkat elvezetni a Szentlélek által. Ezért lehet imádkozni, hogy Uram, a te szent lelkeddel adj világosságot, megvilágosítsa a mi értelmünket. A Szentlélek azért jött el, hogy leleplezze a bűnt, hogy Jézus perét újra gondolja, újra vigye. A világ bűne az, hogy nem hisz az Úr Jézusban. És nem kell nekünk itt az unitáriusokat szidni, hogy Szent Háromság tagadó, az unitárius gyülekezet vagy felekezet. hanem el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyiszer tagadjuk meg mi is a Szent Háromságot, amikor nem gondolunk Jézusra, amikor csak Isten hitről beszélünk. Amikor a Szentlélekről szinte alig van szó, vagy ha van szó, akkor teljesen fals formában az Atya és a Fiú nélkül, és ige nélkül van szó a Szentlélekről. Ezek ugyanúgy Szent Háromság tagadó viselkedések, és ugyanúgy bűn, azt mondja az Úr Jézus, a világ bűne, hogy nem hisznek én bennem. Minden elköstelenség, minden ebből fakad. A hitetlenségből. Abból, hogy eljött az emberfia, és az emberfia nem kell. Nem kell a világnak. Nem kell nekünk. Nem kell, és nem akarunk rá építeni. És ebből fakad mindaz, ami bonyodalom, mindaz, ami bűn, mindaz, ami annak a következménye a mi életünkben. Félelem és nyugtalanság, de erről már beszéltem akkor, amikor az az ige volt, hogy békességemet adom nektek, nem úgy adom, ahogyan a világ adja, hanem én másképpen adom. Bűn az, hogy nem hiszünk Jézusban. És ez nyomorítja a mi életünket. Nem hiszünk abban, hogy ő az út egyedül. Ő az igazság és ő az élet. A bűnbocsánat az, ami kínál, és ez az, amit eltolunk, mert hát nincs bűnünk. A Szentlélek pedig leleplezi a bűnt, leszeretné leplezni az életünkben. Az őstörténetben is olyan egyszerű dolognak látszik az, hogy nem hitt Istennek, hogy ha arról a fáról lesztek, akkor meghaltok. Itt is erről van szó. Hinni Jézusban az életet jelenti, aki nem hisz, az elkárhozik. Nagyon egyszerű ez a dolog. De ennek szörnyű következménye van, mégsem olyan egyszerű, mert látni a gyötrelmet, amit jelent a hitetlenség az életünkben. A Szentlélek leleplezi az igazságot. Azt mondja az az igazság, hogy én az Atyához megyek. Itt nem általában miatt igazságról van szó, hanem mivel, hogy Jézusnak úgymond a perújra felvételéről van itt szó, arról van szó, hogy én az Atyához megyek. Ez azt jelenti, hogy Jézus felemeltetett a mennybe, ennek óriási jelentősége van. Azt jelenti, hogy az Isten rehabilitálja, hogy ilyen szóval mondjam az ő fiát. Ráteszi a pecsétet azzal, hogy őt a mennybe viszi, a jobbjára emeli. A legjobb helyre teszi, ezt mondanánk ma. Az őt megillető legmagasabb helyre teszi az ő fiát. Ebben igazolja azt, hogy igenis Jézus hiteles és jó tanúja volt az élő Istennek. Igazolja Isten az ő fiát. Az igazság az, hogy mindenkitől megvetett Isten fia, az Úr Jézus, az Atyához megy, az Atyához ment, Isten rehabilitálta az Úr Jézust, jobbjára ültette, és neki adta át az ítéletet, élők és holtak felett. Lesz egy tárgyalás, azt mondja az ige. Lesz egy tárgyalás, ahol Jézus, mint ítélő bíró lesz jelen, és megítéli az élőket és a holtakat. Isten az ítéletet az Úr Jézus kezébe adta, és ezzel méltó helyre ültette. A Szentlélek mondja, kijelenti a harmadik dolgot, megítéltetett a világ fejedelme. Jézus legyőzte a sátánt, és megítéltetett a sátán. Mennyi borzalmat okoz a gonosz? Mennyi borzasztó dolgot okoz a gonosz? Erről van tapasztalatunk sajnos, hiszen minden rossznak oka a mi életünkben. Kísértés, vétkek, mindaz, ami ott van, és aztán ott van a vádlása a gonosznak a mi életünkben. De az Úr Jézus erősebb nála. És erről is sokszor kellene beszélni, még többet, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy legyőzze, azért jött, hogy ne legyen reménytelen a mi életünk. Legyőzte és megítéltetett. Azzal, hogy legyőzte a sátánt, megítéltetett a sátán. És az Úr Jézus erősebb a gonosznál. Testvérek, a Szentlélek akar bennünket elvezetni a teljes igazságra. Azt jelenti, hogy segít. Segít a Szentlélek. Miben segít bennünket a Szentlélek? Először is leleplezi, a mi életünkben leleplezi a bűnt. És Jézushoz akar bennünket segíteni. És aztán, ha Jézushoz segített bennünket, akkor segít megvallani azt, hogy nekünk az életünkben hogyan történt ez a változás. Jézus az Atyáról tanúskodott, János apostol, olvashatjuk az János evangéliumában ő Jézusról, és nekünk pedig az evangéliumról kellene tanúskodnunk. A Szentlélek pedig meg akar erősíteni és segíteni abban, hogy mi ebben tudjunk részt venni. Az ő igényén keresztül akar bennünket segíteni, hogy jó tanúi legyünk. A pártfogó, ő tanít meg majd erre titeket, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Itt most nagyon sok idős testvér van. Milyen jó dolog az, hogy örülhet, hogy örülünk akkor, már én is idősebb vagyok bizonyos szempontból, amikor valamit elfelejtek, és valaki eszembe juttatja. Én a kocsikulcsot szoktam mindig elhagyni, és a feleségem eszembe szokta juttatni azt, hogy hát nem emlékszel, oda tetted. A Szentlélek eszünkbe juttat mindent. Mit tud eszünkbe juttatni? Ami egyszer bekerült a mi szívünkbe, életünkbe. Eszünkbe juttatja az igét, és elevenné teszi adott pillanatban az igét. A Szentlélek a döntési helyzetekben eszembe juttatja, hogy mit kell mondanom. Aktivizálja a korábban megtanult igéket. Alkalmazza azt a jelen élethelyzetemben. És tudok jól dönteni, tudok nemet mondani, vagy tudok igent mondani. És tudom az Isten tetszését keresni, és nem pedig embereknek a tetszését. Egy idős lelkész mondta el, hogy annak idején aranymondásokat tanult. Én is szeretem az aranymondásokat, mindig elmondom a gyermekeknek, hogy Isten kincses tára a Szentírás, és ennek minden mondata aranyat ér, mert az életet szolgálja. Drága minden egyes mondata. És hogy mennyire nem felesleges a gyermekekkel igét tanítani, az idős lelkész is mondta, de a saját életemben is tapasztalom, az idős lelkész mondta azt, hogy leckét írt, és az az ige volt vasárnap az aranymondás, hogy fiam, ha bűnösök csábítanak, ne engedj nekik. A Példabeszédek könyvének első fejezetének 10. verse. Fiam, ha bűnösök csábítanak, ne engedj nekik. Jött a hétköznap, jött az iskola, elment iskolába, hazajött, írta a leckét, és besipoltak a társak az ablakon, gyere focizni. Ott van a gyermekben a vágyakozás, hogy menjen focizni, inkább, mint tanulni. És eszébe jutotta a Szentlélek ezt az igét. Ne engedj nekik. El akarnak vonni a feladatottól, ennek büntetése lesz. Ne engedj nekik. És megcsinálta a leckét, és másnap jó jegyet szerzett. Milyen egyszerű és bagatelnek tűnő példa. De ott van a lényeg. Az ige megmozdult, a Szentlélek meg tudta mozdítani aktuális időben. Egy másik példa, egy középkorú férfi mondta el, hogy már teljesen pokollá vált a házasságuk, és már ügyvédet keresett, hogy beadja a vállópert, mert mindennaposak voltak, minden órásak voltak a veszekedések, és talán tetlegesség is volt, ez nem derült ki a beszélgetésből a feleségével. De egy csendes pillanatban az az ige, amit hallottak a lelkésztől az esküvői szertartáson, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember azt el ne válassza, menet közben, mikor ment az ügyvédhez, ez úgy beugrott neki. És ezen az egy igén megfordult az ő életük. Hát ha az Isten egybe szerkesztette a mi életünket, akkor terve van az Istennek együtt a mi életünkkel, akkor ez nem lehet, hogy mi ezt elváljunk, akkor nem lehet, hogy feladjuk ezt, és megváltozott az életük. Nem váltak el, máig is boldogan élnek, és rendezték a viszonyukat Istennel, Jézussal és egymással. Eszükbe juttatta a Szentlélek, és lehet talán mondani személyes példát is. Akkor el akartam menni a másét, akkor a Szentlélek aktivizálta az én életemben, hogy ne lopj. Ennyire egyszerű. Na de hát ott van az, hogy én kire hallgatok? Az én ösztönömre, hogy nekem ki kell, hogy elégítsem a vágyamat, és nekem arra szükségem van, ami a másé, és mindegy, hogy ez milyen áron történik, vagy pedig ott van, és megszólal az Isten igéje bennem, hogy ne lopj. És lehet talán mondani reménység szerint a saját személyes életünkből is, hogy megelevenedett az ige. Vagy hányszor van az, hogy a Szentlélek eszünkbe juttatja, hogy én nem tudom, mit kellene mondani, és mégis megadja az Úr abban a pillanatban, hogy mit kell mondani. És itt nem kell bíróságokra cipeltetni bennünket, mert van erre is ígéret, hogy megadja nektek a lélek abban az órában, mit kell mondanotok. Hanem így van ez, hogy aki a Szentlélek vezetését elfogadja, annak bizony az igék, bizony, hogyha én kiálltok, még egy személyes beszélgetés közben is arra gondolok, hogy Uram, te add meg a mondani valót, te tudod, hogy mit kell most mondani? Én emberileg sok marhaságot tudnék mondani, mivel a pokolba tántorítanám a másikat. És nem akarok emberileg tanácsot adni, mert az a másiknak bármilyen jó szándékú, az nem használ. Te tudsz mondani, és abban a pillanatban kristálytisztán beugulik egy ige, beugulik egy Jézus szellemében fogant tanács. mert a Szentlélek eszünkbe juttatja, és nem csak ezt juttatja eszünkbe, hanem bizony a bűneinket is. És nagyon fontos munkája a Szentléleknek az, nem csak leleplezi, hogy bűn, hogy nem hisztek én bennem, hanem rámutat arra, hogy mi az, ami életünknek a bűne. Gondolhatunk Péterre, hogyan aktivizálta az ő életében a Jézusi szót. Ott van a főpap udvarában, előtte mondja, hogy nem tagadlak meg, sőt, még az életemet is, ha kell, érted adom, halálban is utánad megyek, és nem telik el néhány óra, és megy, és a főpap udvarában bizony háromszor megtagadja, és ahogy a kakas megszólal, akkor Péter keserves sírásba kezd, mert eszébe jut a Jézusi szó, az ige, a Szentlélek eszébe juttatta, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem, és keservesen sír. És ez a bűnbánatnak a könnye, amikor vádolja az embert a bűne. Vádolja. De milyen kegyelem az, hogy a Szentlélek nem csupán vádol, hanem a Szentlélek megvilágosítja azt, hogy ebből a vádlásból van felemelkedés, hogy nem csupán vádol, nem csupán megmutatja a bűnömet, hanem megmutatja a megoldást Jézusban, és megmutatja Jézusnak a szabadítását. Megmutatja azt, hogy Jézusban lehet a bűnre bocsánatot kapni, bár a szívünk vádol, elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Ő tudja a mi bűneinket. Látja, hogy mi az, ami marja a mi életünket, és Isten mindent tud. És ha a lelkiismeretem vádol, akkor eszembe jut a bűnöm, akkor a Szentlélek eszembe juttatja, hogy kicsoda az Úr Jézus az ő igéje által, hogy őt adta váltságul az én bűneimért, hogy nekem életem lehessen, hogy szabad lehessen az én lelkem és az én életem. És hát így vezet a Szentlélek. Elvezet a teljes igazságra, az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Mennyi minden nem volt megírva akkor még a Szentírásban? Hát hol volt mondjuk környezetszennyezés? Mennyi minden gyakorlati kérdés van a mi életünkben? Az a jó, hogy itt a Biblia órákon olyan jó gyakorlati módon próbálunk és tudunk beszélgetni. Hát amit az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt írt, az bizony aktuálissá kell, hogy tegyük. Hiszen mi ma megváltozott körülmények között, de mégis az Isten akaratát akarjuk cselekedni. Hát nincs új kijelentés, de mégis valaki vagy valami módon nekünk aktualizálni kell az igét is. Ebben van segítségünkre a Szentlélek. Hogy a Szentlélek kijelenti azokat a dolgokat, amiket hallt tőlem. A jövőre vonatkozó dolgokat is. Így van az, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, hogy az ő egyszerű igéje, ami ott 2000 évvel ezelőtt szólt, az tud ma szólni hozzánk, és meg tudja érinteni a mi élethelyzeteinkben, a mi szívünket, és tud megoldássá lenni a mi életünkben ma, itt, 2000 év elteltével. A Szentlélek ezt elvégzi. Így tudunk, így lehetne, bárcsak lehetne az Isten népe, az Isten igéjét a világnak mondó és aktualizáló népe. Mennyi gyakorlati kérdés van a mi életünkben, ami akkor nem volt. De Jézus szellemében, az ő akaratában tudunk dönteni ma is, de ezt kérni kell, Uram, add, hogy megértsem ebben az élethelyzetben, hogy mi a te szándékod, akaratod. Erre van szükségünk, mert ez jelenti az ő akaratának cselekvése az életet ma is. És továbbadni, tolmácsolni az igét a világnak, aki szomjazzal várja az Isten fiainak a megjelenését. Választ adni a létet érintő kérdésekre, az erkölcsi kérdésekre. Súlyos erkölcsi válság van. Itt ez azért történhet, mert bizonytalan a trombita. Ahol bizonytalan a trombita, hogy össze-vissza szaladgálnak a katonák. Bizonytalan a trombita. Határozott isteni hangra, szóra lenne szükség az evangélium hirdetésére. Beszélve a bűnökről, beszélve mindarról, ami elválaszt bennünket Istentől. Elől kellene ebben járnunk az Isten népének. Evangéliumi módon válaszolni a társadalom, a környezetünk kérdéseire. Felvállalni az Úr Jézust az életünkben és a döntéseinkben. Engem megrázott a hír, és teljesen igazából véve csak az teljesedik, ami a Szentírásban megvan írva, nem tudok mást mondani. Kaliforniában elfogadták a homokosoknak a házasságát. És erről én az RTL Klub televíziónak láttam a beszámolóját, gondolom minden híradó erről beszámolt. Jó 5 percben mutatták, hogy ottan csókolgatják egymást a férfiak, és nem is tudom, egy papi ingben, nem tudom milyen tiszteletes, ott éppen megcsókolta a férfi társát, és milyen nagy boldogság, hogy 25 éve készülnek már erre, hogy ők összeházasodjanak. Katasztrófa. De miért? Mert nincs iránymutatás elkölcsi téren. Mert az Isten népe hallgat. Mert el kellene világosan mondani azt, hogy a teremtésben férfi és nő van, nincs harmadik, negyedik út, meg mindenféle lehetőség. Isten férfivá és nővé, és hogy miért történnek ezek a dolgok. Ott van a római levél, világosan nem nekem kell okoskodni ebben, hogy miért van ez a sok aberrátság. Elmondja Isten igéje, mert a teremtő helyett a teremtményt imádták, és Isten kiszolgáltatta őket a hiába valóságnak, hogy egymás iránt gerjedjenek az érzéseik. El kell mondani, de bűn ez, és ahogyan bűn van, a bűnre van bocsánat, az Úr Jézusban van megoldás. Hát erre segít bennünket a Szentlélek, hogy lehessünk bátrak, és mondjuk ki bátran. A másik érdekében ezeket a nem népszerű gondolatokat és mondatokat, amelyek nem a mi gondolataink, hanem az Isten szava, amely által életet akar adni, amely által meg akar tisztítani, amely által vezetni akar. A Szentlélek megvilágosít, a Szentlélek leleplez, a Szentlélek bátorít. A Szentlélek, mint pártfogó, és itt egy gondolat szeretném még elmondani a pártfogóról. Nekem van pártfogó felügyeleten egy házaspár barátom, a feleség a pártfogó felügyeletnek avval a részével foglalkozik, a 18 év alattiaknak a kiszabadult fiatalkorok börtönéből, a visszailleszkedésével a társadalomba. A férfi pedig a 18 év felettiek, akik kiszabadulnak a bizonyos büntetés letöltése után, ővelük foglalkozik. És valahol itt értem meg, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek pártfogó akar lenni. Itt lehet megérteni. Amikor kiszabadul valaki a börtönből, adja Isten, hogy ne legyen ilyen közöttünk. De hát, ha lefordítjuk ezt a képet, akkor a bűn börtönéből kiszabadulunk. És elindulunk az Isten útján, ami járatlan, ami szokatlan a mi életünkben. Ilyen módon szükségünk van pártfogóra, és akkor szeretném elmondani, hogy mi a feladata egy mai pártfogónak. Nem más, mint hogy visszaszokjon az illető a társadalomba. Aki a börtönben van, még azt is elfelejti, hogy hogyan kell az utca másik oldalára átmenni. Mi ebben nem vagyunk tisztában, mert nincs erről képünk. De az, aki velük dolgozik, elmondja nap, mint nap. Meg kell fogni a kezét, és át kell vinni. Meg kell mutatni neki azt, hogy hol kell megnyomni a gombot, hogy a jelzőlámpa zöldre váltson. Meg kell mutatni neki azt, hogy hol menjen, és vele kell lenni, ott kell mellette menni, és segíteni kell neki, hogy megtanulja az ügyek intézését. Újra önállóan ügyet intézhessen. És egy idő után megszűnik ez a pártfogói felügyelet. És ez nem arról szól, hogy kijön a börtönből valaki, és aztán azért teszik mellé, hogy nehogy véletlenül elkövessen valamit. Nem fegyőr szerepe van, hanem arra, hogy megtanítsa az élet dolgaira. És így módon a Szentlélek az újjászületett embert tanítja az új életnek, a Jézussal való életnek a dolgaira. Vezet bennünket a Szentlélek. Vezet és megtanít. Csak míg a pártfogó felügyelet egy idő után megszűnik, addig a Szentléleknek a vezetése nem szűnik meg. Ilyen pártfogót adott nekünk Isten a Szentlélek által, hogy tudjunk a bűnbörténéből kiszabadulva, tudjunk az ő útján járni, az ő vezetése által. És a Szentlélek munkája azt, és a Szentlélek által szólíthatjuk mi Istent Atyának. És a Szentlélek tesz bizonyságot arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Milyen érdekes az, hogy imádságban, hogy Jézust szólítjuk meg, vagy az Atyát szólítjuk meg, vagy csak Istent szólítunk meg. Jézust és az Atyát megszólítani, mint Atyaként Istent, a Szentlélek által van módom. És a Szentlélek munkája bennem azt, hogy én ezt így tegyem. Így mondjam, és mint Atyaként szólítsam meg őt, és szólíthatom meg őt. Ez a Szentlélek munkája bennünk. A lélek által szólíthatjuk őt Atyának. És nagyon fontos dolog még az, hogy a lélek segít a mi erőtlenségeinken. És Ezt szeretném felolvasni a Római levél 8. fejezetéből, a 26. 27. verset. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Itt többször beszélgettünk az imádságnak a mienségéről a bibliaórákon, és fontos azt nekünk tudni, hogy lehet, hogy a mi szavaink töredezettek, a mi szavaink azok nem olyan fenköltek, de tudnunk kell azt, hogy a Szentlélek esedezik, a Szentlélek közben jár, és az, ami emberileg hiányosnak tűnő, azt a Szentlélek kiegészíti, és így viszi Istenhez, és Isten így hallja azt meg, kiegészítve. Nagyon fontos az, hogy a Szentlélek így segíti a mi életünket. Hogy a mi tökéletlenségünket, de ott van bennünk az új élet, ha ott van bennünk, a mi tökéletlenségünket Isten előtt tökéletessé teszi, Isten előtt elfogadhatóvá teszi, és vezet bennünket. Szent háromság? Három az egyben, egy a háromban? Ugye van ilyen, hogy ilyen kávé, meg kettő az egyben, meg egyebek. Hogyan is kell ezt érteni? Érteni kell? Tapasztaljuk, és akkor érteni fogjuk. Tapasztaljuk meg azt, hogy Isten az ő szent lelke által megvilágosít, megelevenít, újjászül és vezet az örök élet üdvösségének az útján. Három az egyben, vagy egy a háromban? Én azt mondanám, hogy kettő az egyben, mégpedig azért, mert a Szent Háromság Istennek nincs más célja, mint az, hogy ő, mint Szent Háromság, egyik az Isten, egyé legyen a bűnös emberrel, és kettő legyen az egyben. Az élő Isten, Jézus Krisztus hatalma, a Szentlélek vezetése által, és a bűnös ember egyé tudjon válni, mert ez jelenti az örök életet és az üdvösséget. Az Úr munkája az bennünk, hogy tudjunk egyé lenni. Engedjük a Szent Lelket úgy munkálkodni, és figyeljünk az ő szavára, igéjére, hogy élet fakadhasson mindannyiunk szívében és életében. A Szentlélek munkája nagyon fontos. Ha vágyódunk, és még nincs bennünk, nem érezzük annak áldásait, amit a Jézussal való élet jelentene, de vágyódunk rá, akkor ott a biztatás. Ott a biztatás, Lukács szerint még mondja is, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik, és a Szentlélekre vonatkozik mindez. Bármi másra vonatkozhat, de kifejezetten Lukácsnál ezt olvashatjuk. Kérjétek a Szent Lelket. Kérjük Isten áldott Szent Lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Hogyha jön a végóra, mellénk álljon és hazatérésre készen találjon. Szállj meg Isten, ahogyan énekeljük ebben a csodálatos énekünkben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy pártfogót adtál, köszönöm azt, hogy segítőt adtál, köszönöm azt, hogy a Szent Lelked által világosítod az én értelmemet is, hogy aktivizálod azokat az igéket, amelyeket gyermekkorban mindez idáig hallhattam. Úr Jézus Krisztus, a te vezetésedre szorul az én életem és mindannyiunké, hiszem és vallom. Uram, add, hogy akik veled élik az életüket, azok ne engedjék el a te kezedet, és akik még nem élhetik veled az életüket, és vágyódnak a veled való életre, azok tudják, merjék kérni a Szentléleknek az ajándékát. És tudom, hogy igaz, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Uram, adj nekünk bátorságot a zörgetéshez. Munkálkodj a te Szent Lelked által mindannyiunk szívében és életében, hogy legyen bizodalmunk, legyen reménységünk, legyen benned bízó hitünk, ami nem nagyságot jelent, hanem egészen apró, pici dolgot, azt a kapcsolódási pontot a mi életünkben, amin keresztül a mi életünket eléred, amin keresztül meg tudod tölteni a mi életünket reménységgel. Úr Jézus, leplezd le a mi szívünkben, életünkben a te Szent Lelked által a bűnt, ami fogva tartja a mi életünket, ami rabságban tart, ami nem engedi talán, hogy új életben járjunk, vagy ami megkeseríti az új életet, mindazt az életet, amit benned is általad nyerhettünk már. Így könyörülj rajtunk, add a te Szent Lelked erejét, a te igéd világosságát mindannyiunk szívébe és életébe. Eleveníts meg a te lelkeddel. Amen.